Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus keresztre feszítése és feltámadása után a nagy élményeket átélt tanítványok visszatértek eredeti foglalkozásukhoz, a halászathoz. Különös, hogy a csodatevő Jézustól soha nem kértek életük megkönnyebbítése érdekében csodaitételeket. Nem lettek tehát szerencsésebb halászok, mivel Jézust követték. Úgy küzdöttek a megélhetésért most is, mint azelőtt. Ugyanoda tértek vissza, ahonnan elindultak. De a halászat sem egy már nekik. Talán végképp nem találták helyüket az életben. Amit eddig csináltak, a halászatot már nem tudják úgy folytatni, mint azelőtt, de még nem tudják, hogy mit kell tenniük. Valami sötét várakozás a magatartásuk, várnak egy jelre. És közben megjelenik a feltámadt Krisztus a Tiberiás-tó partján, úgy, hogy először meg sem ismerték őt. Csak a csodálatos halfogásra ismerik fel, és ez a halfogás Péternek mindennél többet jelentett. Eszébe jutott az első csodálatos halfogás, amikor el akarta magától taszítani Jézust, mondván, hogy távozz tőle, mert én bűnös ember vagyok. Ezzel a csodával most az apostolok számára nyilvánvalóvá lesz, Jézus nélkül semmit sem tudnak tenni, még halászni sem. De Jézus nagyobb halászatra, emberhalászatra hívja őket. Testvéreim, az apostolok talán csalódottak lehettek a keresztre feszítés után, hiszen az Emmauszba tartó tanítványok ezt nem is rejtették vék alá, elmondották a hozzájuk szegődő Jézusnak, hogy azt gondoltuk, hogy megváltja népét, és íme most keresztre feszítették őt. Ezzel az evangéliumi történettel kapcsolatban lelki szemeim előtt megjelennek azok a papok és szerzetesek, akik a kommunizmus éveiben hosszú éveket töltöttek börtönökben, csupán azért, mert hűségesek voltak Jézushoz és az egyházhoz. És miután kiszabadultak a börtönből, egy ideig még működési engedélyt sem kaptak, itt-ott egy-egy plébánián vagy családnál húzták meg magukat. Jakab Antal, későbbi püspökünk, egy darabig erdei munkásként dolgozott. Megjegyzem, hogy a velük való beszélgetés során kiderült, hogy nem voltak csalódottak. Egy sem lépett ki közülük a papságból. Pedig hát éveket ültek börtönben, és úgy érezhették, hogy fölösleges volt mindaz, amit eddig tettek, csináltak. Hogy miért? Erre a válasz egyszerű. Péterrel együtt valamikor megvallották és tartották szavukat. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Testvéreim, Péter háromszor szegezte, Jézus háromszor szegezte Péternek a kérdést. Szeretsz-e engem? Péter háromszori tagadására, háromszori szeretet nyilvánításával válaszolt, és elnyerte Jézus bizalmát. Ebben a bizalmában nem is csalatkozott. Jézus Péter szeretetére volt kíváncsi, de milyen szeretetről is van szó ebben a szentírási részben? Az ókori görögök 8 fajtáját különböztették meg a szeretetnek. Ezek közül a legmagasabb rendű, tudatos feltétel nélküli érzelem az agapé, amit cselekvésre kell, hogy ösztönözzön. És az agapé azt jelenti, hogy szeretet és vendégség. Az első keresztények közös étkezéseit jelentette, amelyeket az egyházközséget összekötő szeretet kinyilvánítására és megélésére tartottak. Még szoktuk használni az érosz és a filia kifejezést is a szeretet megjelölésére. Az érosz a szerelem megfelelője, a filiát a baráti szeretet kifejezésére használjuk. De csak az agapét tekinthetjük az önzetlen, az akaraton alapuló, önfeláldozó szeretet megnyilvánulásaként. Egyedül az agapé a tanulható érzelem. Testvéreim, Jézus miután meggyőződött Péternek erről a szeretetéről, kettős megbízatást adott neki. Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat. Lássuk az elsőt. Legeltesd bárányaimat. A bárányról tudjuk, hogy gondoskodásra szorul, mint egy kisgyermek. Jézus ezzel a kifejezéssel tulajdonképpen arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy a szeretet konkrét cselekedeteit kell gyakorolnunk környezetünkben. Szent Pál is a szeretet himnuszában megfogalmazta azokat az elvárásokat, amelyeknek minden kereszténynek eleget kell tennie. Legyünk türelmesek, szelidek, megbocsájtók, ne legyünk erőszakosak. Szeressünk mindenkit, akivel találkozunk. Gyakorolnunk kell a szeretet cselekedeteit. Az Úr nem vár tőlünk lehetetlen dolgokat, csupán a szeretet leleményes tetteit, amelyek Isten iránti szeretetünkből táplálkoznak. Egy elbeszélés szerzője leírja, hogy gyerekkorával, édesapjával cirkuszba ment. Előttük a jegypénztárnál sorban állt egy népes család, apa, anya és 6 gyerek. Amikor a gyerekek édesapja jegypénztárhoz ért, és megtudta, hogy 8-uk számára mekkora összegbe kerülnek a jegyek, zavarba jött, mert nem volt nála elég pénz. Ezt észrevette a szerző édesapja, és feltűnésmentesen a földre leejtett egy 20 dollárost, és megszólította a zavarba lévő édesapát: Uram, nézze, leejtett egy 20 dollárost a földre, vegye föl, ez az öné. Persze az édesapa észrevette, miről van szó, és megköszönte mondván, hogy ön ezzel a szeretetével óriási örömet szerzett gyerekeim számára. Vagy a híres politikus Mahatma Gandhi, és államférfi egy alkalommal, amikor felszállt a vonatra, a sínek közé ejtette az egyik papucsát. És nyomban utána hajtotta mellé a másikat is. Mondván, ha ezt egy szegény ember megtalálja, akkor tudja használni, mert fél papucsal nincs mit kezdenie. A szeretet egyszerű cselekedetei. Testvéreim, az életben bizonyára mi is sokszor megtapasztaltuk a szeretetnek az ehhez hasonló tetteit, amelyek arra késztettek bennünket, hogy mi is gyakoroljuk ezeket. Ezek által nem csak a szeretetünk növekszik, hanem másokat is ezek gyakorlására késztetünk, anélkül, hogy bármit is mondanánk. Még mit mondott Jézus Péternek? Legeltesd juhaidat. amikor a bárány felnő, akkor nem szorul annyi gondoskodásra. A pásztor feladata elsősorban az, hogy a juhot a nyájban tudja megtartani, vigyázzon, hogy a vad el ne ragadja őket. Más szóval, ha Jézus közösségében akarunk maradni, akkor ne távolodjunk el a nyájtól, hanem maradjunk meg a szeretet közösségében. János apostolnál olvassuk Jézus új parancsát. Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Arról ismerjen meg mindenki, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Testvéreim, aki a nyájtól elcsatangol, az előbb-utóbb lelki veszélybe kerül. Az egyik valamikori egyházközségemben a Szent Mise alatt a szektások azokat látogatták és győzködték, akik nem mentek a Szent Misére. Tehát hazamentek hozzájuk. A második vatikáni sinat után egyre gyakrabban használjuk a kommunió, a közösség kifejezést. Ugyanis ez az új egyházképünk alapja. Keresztény mi voltunkat elsősorban nem a szentségek vételéről fogják felismerni, hanem a Krisztusban egyé vált közösségről. A szentségek vétele pedig hozzásegít bennünket, hogy építsük az egyházat, építsük a közösséget. Hozzásegíti a világot, hogy általuk felismerjék Jézust. Hisz az egyház szentségei által működik ebben a világban. A tapasztalat azt mutatja, hogy azokban a közösségekben és plébániákon, ahol a hívek igyekeznek közösségben megélni a hitüket, a nem hívők közül sokan megismerik Jézust, és megtérések születnek. Thomas Merton, trappista szerzetes és lelkiíró írja, senki sem sziget. Egymagamban nem lehetek keresztény, szükségem van a közösségre. Sőt, Jézus is azt mondja, ahol ketten-hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek. Vagy ha valamit közösen kértek, megadom nektek. Testvéreim, befejezésül, jó tudni, hogy a kereszténység nem csak az imák, lemondások és a kereszthordozás vallása, hanem a testvéri együttlét, Isten jóvoltából a közösségnek a vallása. Jézus tőlem, tőlünk is megkérdezi, szeretsz-e engem? Erre a kérdésre véletünkkel és szavainkkal kell válaszolnunk. Közösséget kell vállalnunk Jézussal, és általa az egyházi közösségünkkel. Annak tudatában, hogy a Péternek adott megbízatás, legeltest bárányaimat, legeltest juhaimat nekem és nekünk is szól. És egyre inkább időszerűbbé válik mindannyiunk környezetében. Amen.